hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2024. június 4-én kedden. Amikor is a nap 4 óra 41 perckor kelt fel, s lenyugtára 20 óra 32-ig kell várnunk. Az éjszakás technikus Somogyi Márton nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána hírekkel jelentkezünk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Ezt ismét hírek, majd névnap és kalendárium című kis műsoraink követik. Mindehez ma is további jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok!
A nap imája.
Mindenható, irgalmas Isten, Te újjáalkottál bennünket a Te fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus üdvösségszerző szenvedése, halála és feltámadása által. Tedd hatékonnyá bennünk irgalmad művét. Mindenek Ura, adj nekünk tisztán látást, hogy felismerjük az idők jeleit, és tisztán ítélhessük meg a politikai eseményeket és a világ törekvéseit. Őrizd meg minket a csalóka reménytől és a tehetetlen szorongástól. Adj bátorságot és elkötelezettséget, hogy helyesen válaszoljunk arra, amit felismertünk. Mutasd meg, hogyan kell itt és most felelősen élni és formálni a társadalmat.
Hallgassák meg híreinket!
Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban tárgyal Toshihiro Suzukival, a japán Suzuki Motor Corporation cég elnökvezérigazgatójával, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Áttekintették az európai és a magyar autóipar helyzetét, a technikai átállás kihívásait. A kormányfő kifejtette, érdekeltek vagyunk a Suzuki sikerében, a magyarok és a cég kapcsolata már több, mint üzlet, barátság. A gazdaság helyzetéről Orbán Viktor elmondta, az idén és jövőre is nőni fog, a hitelminősítők, a beruházók, a magyar vállalkozók és az emberek is bíznak Magyarországban, tehát optimisták vagyunk, ugyanakkor a háború nagy veszélyt jelent, az ugyanis nem csak az életeket, a családokat, az emberek vagyonát, de teljes gazdaságokat is romba dönt, fogalmazott. Újabb két Leopard típusú harckocsi, illetve vezetői oktatójármű érkezett a tatai MH Klapka György első páncélos dandárhoz a napokban, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, 2028-ig összesen 44 darab érkezik a high-tech haditechnikai eszközből. Brüsszel el akarja nyomni a békepárti erőket, és az utolsó akadályt is eltüntetnék a háború útjából azzal, hogy elhallgattatnák, illetve kizárnák Magyarországot a döntéshozatali folyamatokból, szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter belga kollégája azon friss kijelentésére reagált, miszerint tovább kellene léptetni a 7. cikk szerinti jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben, így megfosztva hazánkat a szavazati jogától az Európai Unió tanácsában. Az európai és az afrikai embereknek egyaránt érdeke, hogy minél előbb véget érjen az ukrajnai konfliktus, és az a világháborús őrület, amely kirajzolódni látszik Európában, jelentette ki a tárca vezető, miután angolai kollégájával tárgyalt. A migráció kérdésére is kitért, amelyben ugyancsak egyetértés van a két ország között. Afrika lakossága a következő 20 évben 750 millió fővel nő, ennyi embernek kell munkahelyet, oktatást, egészségügyi ellátást, tiszta ivóvizet biztosítani. Szijjártó Péter emellett arról is beszélt, a kormány a hazai vállalatok érdekeinek védelmében nem támogatta előző héten a több orosz és belarusz mezőgazdasági áruval szemben kivetett uniós büntetővámokat. A nemzetgazdasági miniszter és delegációja egyiptomi látogatása keretében a magyar-egyiptomi gazdasági kapcsolatok zászlósajó projektjeiről egyeztetett. Nagy Márton ismertetése szerint 1350 vasúti vagont gyártunk Kairónak, a projekt értéke meghaladja az 1 milliárd eurót. Egyiptom és Albánia közötti telekommunikációs, tengeralatti kábelrendszer kiépítésében veszünk részt, emellett hazánk szerepel egy egyiptomi egészségügyi szakkiállításon is. Magyarország továbbra is kiemelt célpont a befektetők számára, a versenyképes üzleti környezetet a háborús válság alatt is sikerült megőrizni, jelentette ki a pénzügyminiszter, miután hivatalában fogadta luxemburgi kollégáját. Varga Mihály kiemelte, az elmúlt 5 évben csaknem 5-szörösére növelték a nagyhercegségbe irányuló magyar exportot, tavaly rekordot döntött a két ország közötti kereskedelmi forgalom. A legutóbbi adatok szerint a magyar tőke 19. legfontosabb célország a Luxemburg, ami közel 400 millió euró beruházást jelent. A belföldi tejtermelés Európa élvonalába jutott a technológiai háttér megújításával, jelentette ki az agrárminiszter a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács budapesti rendezvényén. Nagy István elmondta, a kormány az átlátható, tervezhető és könnyen hozzáférhető támogatási rendszerrel segíti a tejágazatot, a magyar többletköltséget kompenzáló kiírás 550 támogatói okirat megkötésével zárulhat 42,5 milliárd forint értékben. Végül az időjárásról. A néhol heves viharok után megnyugszik a légkör, azután már csak elszórt jelleggel fordulhatnak majd elő záporok, zivatarok, és ismét sokat süt a nap. A hőmérséklet a reggeli órákban 15, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Jézus ajándékba adta egész életét, Ferenc pápa úrangyala imádsága úrnapján. Hallgassanak el a fegyverek, szűnjön meg az eszkaláció. A Szent Atya felhívása a békéért. Ferenc pápa úrnapi homíliája. Hívjuk mindenkit, hogy részesüljön Krisztus kenyerében. Több tízezren a lengyelországi úrnapi dicsőítő koncerteken. Jézus ajándékba adta egész életét. Ferenc pápa urangyala imádsága úrnapján.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Krisztus szent teste és vére ünnepén a pápa arra buzdított, hogy Jézushoz hasonlóan mi is váljunk megtört kenyérré és eukarisztikus emberekké. Legyünk egy új világ profétái és építői, győzzük le az önzést és nyíljuk meg a szeretetnek. Úrnapja vasárnapján délben a Szent Atya arra emlékeztetett, hogy Jézus egész életét ajándékba adta az emberiségért, önmagát felajánlotta a világ életéért. Az eukarisztia révén váljunk mi is olyanokká, akik már nem önmagukért élnek, hanem testvéri kapcsolatokat építenek, osztoznak mások szenvedésében, megosztják javaikat a rászorulókkal.
In Italia e in altri paesi oggi si celebra la solennità del Corpus Domini.
Olaszországban és más országokban ma ünnepeljük úrnapját, kezdte beszédét Ferenc pápa. Felidézte az ünnep evangéliumi szakaszát, amely az utolsó vacsoráról szól, és amelynek során Jézus elvégzi az önátadás gesztusát. Valójában a megtört kenyérben és a kehelyben, amelyet a tanítványoknak nyújt, ő önmagát adja oda az egész emberiségért, és önmagát ajánlja fel a világ életéért. Jézus egesztusának, a kenyértörésnek van egy fontos szempontja, amelyet az evangélium a nekik adta szavakkal hangsúlyoz.
L'Eucaristia infatti richiama anzitutto la dimensione del dono.
Mutatott rá a Szent Atya, arra buzdítva, hogy rögzítsük ezeket a szavakat a szívünkben. Nekik adta. Az eukarisztia ugyanis mindenek előtt az adakozás dimenzióját idézi fel. Jézus nem azért veszi kezébe a kenyeret, hogy azt egyedül fogyassza el, hanem azért, hogy megtörje és tanítványainak adja, kinyilatkoztatva ezáltal identitását és küldetését. Nem tartotta meg saját magának az életet, hanem nekünk adta. Nem úgy tekintett Isteni mi voltára, mint féltékeny kincsre, hanem megfosztotta magát dicsőségétől, hogy osztozzon emberségünkben és bevezessen bennünket az örök életbe.
Di tutta la sua vita Gesù ha fatto un dono.
Jézus egész életét ajándékba adta. Fejtette ki a pápa, nyomatékosan arra kérve, hogy emlékezzünk erre, Jézus egész életét ajándékba adta. Megértjük tehát, hogy az eukarisztia ünneplése és az, hogy tápláljuk magunkat ezzel a kenyérrel, mint ahogy különösen vasárnaponként tesszük, nem egy élettől elszakadt Isten tiszteleti cselekmény, vagy pusztán a személyes vigasztalásnak egy pillanata. Mindig emlékeznünk kell arra, hogy Jézus kezébe vette a kenyeret, megtörte és odaadta nekik, és ezért a vele való szeretett közösség képessé tesz minket arra, hogy mi is mások számára megtört kenyérré váljunk, és hogy másokkal megosszuk azt, amik vagyunk, és amit birtokolunk. Ferenc pápa idézte nagy szent Leó szavait, ami szerint a Krisztus testében és vérében való részesedésünk semmi másra nem irányul, mint arra, hogy azzá váljunk, amit magunkhoz veszünk.
Che a farci diventare quello che mangiamo.
A Szentatya összefoglalta, hogy mire vagyunk tehát hivatottak. Váljunk azzá, amit eszünk. Váljunk eukarisztikus emberekké.
A diventare eucaristici.
Vagyis olyanokká, akik már nem önmaguknak élnek. A birtoklás és a fogyasztás logikájában, hanem akik tudják, hogyan tegyék életüket ajándékká mások számára. Így az eukarisztiának köszönhetően egy új világ profétái és építői leszünk, amikor legyőzzük az önzést és megnyílunk a szeretetnek, amikor ápoljuk a testvéri kapcsolatokat, amikor osztozunk testvéreink szenvedésében és megosztjuk kenyerünket és erőforrásainkat a rászorulókkal, amikor mindenki számára elérhetővé tesszük adottságainkat, akkor Jézushoz hasonlóan megtörjük életünk kenyerét.
Stiamo spezzando il pane della nostra vita come Gesù.
A pápa ezután arra kérte a híveket, hogy tegyék fel maguknak a következő kérdéseket. Csak magamnak tartom-e meg az életemet, vagy odaajándékozom másoknak, ahogy Jézus tette? Szolgálok-e odaadásra másokat, vagy bezárkózom a saját kis énembe? És a mindennapi helyzetekben tudok-e osztozni másokkal, vagy mindig a saját érdekeimet keresem? Beszéde végén Ferenc pápa szűzanyához fohászkodott. Szűz Mária, aki befogadta Jézust, a mennyből alászállott kenyeret,
la Vergine Maria, che ha colto Gesù pane disceso dal cielo,
és vele együtt ő is teljesen odaadta magát, segítsen nekünk is, hogy a szeretet ajándékává váljunk, egyesülve az eukarisztikus Jézussal.
Angelus Domini, nuncia vit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Hallgassanak el a fegyverek, szűnjön meg az eszkaláció. Ferenc pápa felhívása a békért. Párbeszédre és tárgyalásra van szükség, hangzott a pápa újabb felhívása a háborúban lévő nemzetek vezetőihez. Az úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa arra kérte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, hogy imádkozzanak Szudánért, ahol a több mint egy éve tartó háborúra még mindig nem találtak békés megoldást. Hallgassanak el a fegyverek! A helyi hatóságok és a nemzetközi közösség elkötelezettségével segítsenek a lakosságnak és a sok kitelepítettnek. A szudáni menekülteket fogadják be és védelmezik a szomszédos országokban.
Rifugiati sudanesi possano trovare accoglienza e protezione.
Hangzott a pápa felhívása. A Szentatya újból felemelte szavát a meggyötört Ukrajna, Palesztina, Izrael és Myanmar érdekében, majd az érintett országok kormányzóinak bölcsességében bízva, arra kérte őket, hogy szüntessék be az eszkalációt, és tegyenek meg minden erőfeszítést a párbeszéd és a tárgyalás érdekében. A pápa végül üdvözölte a római híveket, az Olaszország és a világ különböző részeiből, köztük Horvátországból és Madridból érkezett zarándokokat, egy pedálóz azokért, akik nem tudnak elnevezésű kerékpáros csoportot, akik mintegy 400 kilométert tettek meg az észak-olaszországi Faenza városából, hogy részt vehessenek Ferenc pápa úrangyala imádságán. A Szentatya úrnapi homíliája. Hívjuk mindenkit, hogy részesüljön Krisztus kenyerében. Június 2-án, úrnapján Ferenc pápa római székesegyházában, a Lateráni Szent János bazilikában vezette a délután 5 órakor kezdett úrnapi szentmisét, amelynek végén megtartotta a hagyományos úrnapi körmenetet a Santa Maria Maggiore bazilikáig, ahol a templom előterében ünnepélyes áldást adott. Homiliájában az eukarisztia alapításának kulcs szavairól, a hálaadásról, az emlékezetről és a jelenlétről elmélkedett.
Prese il pane, recitò la benedizione.
Vette a kenyeret és áldást mondott. Ezzel a gesztussal kezdődik az eukarisztia alapításának története Szent Márk evangéliumában. Jézusnak ebből a gesztusából, a kenyér megáldásából indulhatnánk ki, hogy elgondolkodjunk a most ünnepelt misztérium három szempontján, ami a hálaadás, az emlékezet és a jelenlét. Kezdte homíliáját Ferenc pápa.
Primo ringraziamento.
Az első mozdanat a hálaadás, hiszen az eukarisztia szó valójában hálaadást, köszönetet jelent. Köszönetet mondunk Istennek a nekünk adott ajándékaiért, és ebben az értelemben fontos a kenyérnek a jele. Ez a mindennapok eledele, amivel együtt az oltárra visszük mindazt, ami vagyunk és amink van. Az életet, műveinket, sikereinket, sőt, kudarcainkat is. A kudarcokat egyes kultúrákban gyönyörűen jelképezi az a szokás, hogy fölemeljük és megcsókoljuk a földre esett kenyeret, hogy emlékezzünk. A kenyér sokkal értékesebb annál, sem hogy eldobjuk, még akkor is, ha véletlenül földre esik. Az eukarisztia teát arra tanít bennünket, folytatta Ferenc pápa, hogy mindig hálaadással áldjuk, fogadjuk és csókoljuk meg Isten ajándékait, és azt ne csak a liturgikus ünneplésben tegyük, hanem a mindennapi életben is. Például azzal, hogy nem pazaroljuk el azokat a dolgokat és képességeket, amiket az Úr adott nekünk. Ellenben megbocsátunk azoknak, akik hibáznak, és gyengeségből vagy tévedésből elesnek, mi pedig felemeljük őket, mert minden ajándék, és semmi sem veszhet el, mert senki sem maradhat odalenn, hiszen mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy felkeljen, és folytathassa az útját. Ezt a mindennap életben is megtehetjük, amikor munkánkat szeretettel, alaposan, törődéssel, odafigyeléssel, mint egy ajándékként és küldetésként végezzük. Mindig segítsünk az elesetteken, kérte a pápa. Az életben csak egyszer nézhetsz le fölülről egy emberre, ha éppen segítesz neki talpra állni. Ez a mi küldetésünk, figyelmeztetett a Szent Atya. A hálaadás kifejezéséhez bizonyára sok minden más dolgot hozzá lehetne még fűzni. Ezek eukarisztikus mozzanatok, mert segítenek bennünket megbecsülni annak az értékét, amit csinálunk és amit felajánlunk.
Primo rendere grazie, secondo benedire il pane.
Először is itt van a hálaadás, másodjára a kenyér megáldása, ami megemlékezést jelent. Hogy miről is? Kérdezte a pápa. Az ősi Izrael számára az egyiptomi rabszolgaságból való szabadulás és az ígéret földje felé kivándorlás kezdete volt ez az emlékezés. Nekünk azonban ez az emlékezés Krisztus húsvétját, szenvedése és halála újra átélését jelenti, amellyel megszabadított minket a bűntől és a haláltól. Emlékezünk az életünkre, emlékezünk a sikereinkre, emlékezünk a hibáinkra, megemlékezünk az Úr felénk kinyújtott kezéről, amely mindig segít felemelni minket, vagyis megemlékezünk az Úr jelenlétéről a mi életünkben. Vannak, akik azt mondják, állította a Szent Atya, hogy csak az az ember szabad, aki csak egyedül magára gondol. Az a szabad, aki élvezi az életet, és aki közönösen, netán fölényeskedve minden megtesz, amit akar, még mások ellenére is. De ez nem szabadság, ez egy rejtett rabszolgaság. Olyan rabszolgaság, amely még inkább rabszolgává tesz bennünket. A szabadság nem található meg a maguknak minden felhalmozó páncélszekrényben, sem azok heverőjén, akik lustán belenyugodnak az érdektelenségbe és az individualizmusba. A szabadság ellenben a cenákulumban rejlik, az emeleti teremben, ahol mások előtt csak szeretetből hajolnak meg a testvérek, hogy felajánljak a szolgálatukat, saját életüket, mint megváltottak, szögezte le a pápa.
Infine, il pane eucaristico è presenza reale.
Végül itt van az eukarisztikus kenyér témája, mint Krisztus valódi jelenléte. A valódi jelenlét olyan Istenről szól nekünk, aki nincs messze, aki nem féltékeny, hanem közel van és szolidáris az emberrel. Aki nem hagy el minket, hanem keres minket, vár reánk, és mindig elkísér, odáig menően, hogy védtelenül a kezünkre adja magát. Krisztus valódi jelenléte arra is hív, hogy közel legyünk testvéreinkhez, ahová szeretet hív minket. Mekkora szükség is van világunkban ma is erre a kenyérre, illatára, amely ismeri a hála ízét, a szabadság ízét és a közelség ízét. Nap mint nap számos olyan utcát látunk, amelyek egykor talán sült kenyértől illatoztak, de amelyek a háború, az önzés és a közöny miatt mára romhalmazzá változtak. Sürgősen vissza kell hozni a világba szeretett kenyerének jó és friss illatát, hogy továbbra is reménykedjünk, és hogy újraépítsük belefáradás nélkül mindazt, amit a gyűlölet lerombol, kérte a Szent Atya. Ez szerinti az a gesztus is, amit hamarosan az eukarisztikus körmenettel teszünk. Az oltártól indulva elvisszük az Urat városunk házai közé. Nem azért tesszük, hogy mutogassuk, hogy hitünket fitogtassuk, hanem azért, hogy mindenkit meghívjunk. Részesedjenek az eukarisztia kenyerében, abban az új életben, amelyet Jézus adott nekünk. Ilyen lelkülettel végezzük el a körmenetet, kérte és zárta homíliáját Ferenc pápa. Több tízezren a lengyelországi úrnapi dicsőítő koncerteken. Lengyelországban az úrnap ünneplésének egy új formája van kialakulóban, a hagyományos és továbbra is a plébániák egész életét megmozgató körmenetek mellett. Hívő fiatalok tízezrei gyűlnek össze, hogy koncerteken dalokkal, énekekkel dicsőítsék a köztünk jelen való Urat. Úrnapja előestéjén például a délkelet lengyelországi Resúv városában tartott koncerten több mint 25 ezer ember vett részt, de szerte az ország egyéb városaiban is több hasonló koncertet tartottak. A média közvetítése révén több millió ember kapcsolódott bele ezekbe az Isten dicsőítésekbe. Az Egy Szív és Egy Lélek elnevezésű resúvi koncerten 25 ezer ember gyűlt össze Lengyelországból és más európai országokból. Mint a szervezők rámutatnak, ez a koncert egy olyan imaforma, amelyben Krisztus a főszereplő. Ő az, aki ilyen sok embert képes összegyűjteni közös imára, dicséretre, akik a helyszínen, illetve a televíziós, rádiós és internetes adásokon keresztül követik az eseményt. A koncerten fellépőket a 200 tagot számláló Egy Szív és Egy Lélek nevű kórus és zenekar kísérte. A 3 órás koncert alatt 26 vallásos éneket és művet hallgattak meg a résztvevők. A koncertre most 22. alkalommal került sor. Lengyelországban egyre gyakoribbak a Corpus Domini, vagyis úrnapja ünnepén rendezett dicsőítő koncertek, amelyeket a nagyvárosokban épp úgy, mint kisebb városokban is egyaránt megtartanak. Hiszen sokan tesznek közé koncertfelvételeket a közösségi médiában, amely egyértelműen a fiatalok találkozási fóruma. Ezért is örvendetes, hogy az úrnapi dicsőítő koncerteken sok lengyel fiatal és számos fiatal pár vesz részt. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban tárgyal Toshihiro Suzukival, a japán Suzuki Motor Corporation cég elnökvezérigazgatójával, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Áttekintették az európai és a magyar autóipar helyzetét, a technikai átállás kihívásait. A kormányfő kifejtette, érdekeltek vagyunk a Suzuki sikerében, a magyarok és a cég kapcsolata már több, mint üzlet, barátság. A gazdaság helyzetéről Orbán Viktor elmondta, az idén és jövőre is nőni fog, a hitelminősítők, a beruházók, a magyar vállalkozók és az emberek is bíznak Magyarországban, tehát optimisták vagyunk, ugyanakkor a háború nagy veszélyt jelent, az ugyanis nem csak az életeket, a családokat, az emberek vagyonát, de teljes gazdaságokat is romba dönt, fogalmazott. Újabb két Leopard típusú harckocsi, illetve vezetői oktatójármű érkezett a tatai MH Klapka György első páncélos dandárhoz a napokban, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, 2028-ig összesen 44 darab érkezik a high-tech haditechnikai eszközből. Brüsszel el akarja nyomni a békepárti erőket, és az utolsó akadályt is eltüntetnék a háború útjából azzal, hogy elhallgattatnák, illetve kizárnák Magyarországot a döntéshozatali folyamatokból, szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter belga kollégája azon friss kijelentésére reagált, miszerint tovább kellene léptetni a 7. cikk szerinti jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben, így megfosztva hazánkat a szavazati jogától az Európai Unió tanácsában. Az európai és az afrikai embereknek egyaránt érdeke, hogy minél előbb véget érjen az ukrajnai konfliktus, és az a világháborús őrület, amely kirajzolódni látszik Európában, jelentette ki a tárcavezető, miután angolai kollégájával tárgyalt. A migráció kérdésére is kitért, amelyben ugyancsak egyetértés van a két ország között. Afrika lakossága a következő 20 évben 750 millió fővel nő, ennyi embernek kell munkahelyet, oktatást, egészségügyi ellátást, tiszta ivóvizet biztosítani. Szijjártó Péter emellett arról is beszélt, a kormány a hazai vállalatok érdekeinek védelmében nem támogatta előző héten a több orosz és belarusz mezőgazdasági áruval szemben kivetett uniós büntetővámokat. A nemzetgazdasági miniszter és delegációja egyiptomi látogatása keretében a magyar-egyiptomi gazdasági kapcsolatok zászlósajó projektjeiről egyeztetett. Nagy Márton ismertetése szerint 1350 vasúti vagon gyártunk Kairónak, a projekt értéke meghaladja az 1 milliárd eurót. Egyiptom és Albánia közötti telekommunikációs, tengeralatti kábelrendszer kiépítésében veszünk részt, emellett hazánk szerepel egy egyiptomi egészségügyi szakkiállításon is. Magyarország továbbra is kiemelt célpont a befektetők számára, a versenyképes üzleti környezetet a háborús válság alatt is sikerült megőrizni, jelentette ki a pénzügyminiszter, miután hivatalában fogadta luxemburgi kollégáját. Varga Mihály kiemelte, az elmúlt 5 évben csaknem 5-szörösére növelték a nagyhercegségbe irányuló magyar exportot, tavaly rekordot döntött a két ország közötti kereskedelmi forgalom. A legutóbbi adatok szerint a magyar tőke 19. legfontosabb célország a Luxemburg, ami közel 400 millió euró beruházást jelent. A belföldi tejtermelés Európa élvonalába jutott a technológiai háttér megújításával, jelentette ki az agrárminiszter a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács budapesti rendezvényén. Nagy István elmondta, a kormány az átlátható, tervezhető és könnyen hozzáférhető támogatási rendszerrel segíti a tejágazatot, a magyar többletköltséget kompenzáló kiírás 550 támogatói okirat megkötésével zárulhat 42,5 milliárd forint értékben. Végül az időjárásról. A néhol heves viharok után megnyugszik a légkör, azután már csak elszórt jelleggel fordulhatnak majd elő záporok, zivatarok, és ismét sokat süt a nap. A hőmérséklet a reggeli órákban 15, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mama,
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon, június 4-én Bulcsú neve napja van. A Bulcsú régi magyar személynév, eredete ismeretlen. A búcsú és a bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott. Sok boldogságot kívánok, és kívánjanak önök is ma Bulcsú nevű rokonaiknak, ismerőseiknek. Isten éltesse a névviselőit sokáig.
What's wrong? You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you. I am my first to see.
Kalendárium.
Lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. A mai napon emlékezünk a trianoni országvesztésre. Az első világháborút lezáró úgynevezett Versailles-Washingtoni békerendszer részeként iratták alá a magyar delegációval a békeszerződést a Kis Trianonnak nevezett palotában 1920. június 4-én. Ezzel a békediktátummal nem csak az osztrák-magyar monarchia tűnt el a térképről, hanem Magyarország elvesztette területe jelentős részét, a lakosság létszáma pedig mintegy 10 millió fővel lett kevesebb. És nézzük, kik születtek a mai napon. A mai napon született 1919-ben Berlinben Kressz Mária néprajzkutató. Az egyetem elvégzése után a Néprajzi Múzeumba került, és haláláig ott dolgozott. Kezdetben a népviseletekkel foglalkozott, igen értékes a Magyar Parasztviselet 1820-1867 című munkája, amely 56-ban jelent meg, és ma a könyvgyűjtők féltett kincse. Később a népi fazekasságot és a népi díszítő művészetet dolgozta fel. Jelentős a Magyar Szűcs Munka Történeti Rétegei című műve és a Magyar Fazekasság című kötete. Elsők között emelte fel a szavát a romániai falurombolás ellen az erdélyi magyar falvak védelmében. És 1929. június 4-én született Budapesten Kovács Andor egy jazzzenész. A Nemzeti Zenedében hegedülni tanult. 1945 után hivatásos muzsikus volt, játszott a Filó, a Csepi, a Holéci együttesekben, Martini Lajos kvintettjében, Tabányi Mihály zenekarában, s végül saját együttest alapított. A swinges alapú, minőségi jazzt favorizálta. Ő készítette az egyetlen muzsikusra épülő első hazai rájátszásos lemezfelvételt, valamennyi szólamot, a hegedűt, a szóló és ritmusgitárt, a bőgőt és a dobot is ő játszotta. És Szombathelyen 1946. június 4-én született Halmos Béla, a magyarországi hangszeres népzenei és táncházmozgalom egyik elindítója. A Sebő együttes egyik alapító tagja volt, 1990-től a Kalamajka zenekarban volt prímás. A zenetudományok kandidátusaként tanított a Zeneakadémia népzene tanszékén, a Magyar Művelődési Intézet tudományos főmunkatársa volt. Megszervezte és működtette a hangszeres névzenekutató csoportot, és ő indította el a Táncházarchívum szervezését, melynek később vezetője lett. Mindemellett szabadidejében táncházmozgalmi, társadalmi feladatokat is vállalt. Kiemelkedő szerepe volt abban, hogy a magyar táncházmódszer fölkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára, s végül egy elhunyt. A mai napon hunyt el 1977-ben Budapesten Kovács Margit kerámia művész. A 30-as évek elején mintázott, terrakotta kis plasztikák, reliefek és korongolt dísztárgyak alkotásával indult művészi pályája. A 30-as évek második felében stilizáltabb falképeket és folklorisztikus hatásokat asszimiláló egyéni hangú dísztárgyakat kezdett alkotni. A geometrizáló tendencia egyre jobban kezdett érvényesülni figuráinál a korongolt forgásformák alkalmazásával. Kúbformákra egyszerűsítette a kisméretű figurákat, a nagyobb méretű alakokat pedig oszlopszerűen kezdte megformálni. A korongolt formákat dekoratív ornamentális díszítményekkel gazdagította, s a fényes fedőmázak mellett megkezdte a matmázakkal való kísérletezést is. Az 50-es években a népi paraszti világot változatos zsáner témákkal megjelenítő kerámiákat alkotott. Élőkép jellegű, epikusan mesélő reliefek, színes falképek mellett realisztikus hangvételű kis plasztikákat és bravúrosan korongozott, nagyméretű figurákat kezdett készíteni. Kedvelt terrakotta anyagát a 60-as és 70-es években samotra váltotta át, és expresszívebb mintázással vagy tömbösebb formázással egyre több új témát is feldolgozott mitológiákból, mesékből és mondákból merítve. Kovács Margit rendkívül gazdag életműve, bensőséges emberközpontúságot sugárzó művészete egyedülálló hangot képvisel kortárs kerámia művészetünkben. Kedves hallgatóink, Kalendáriumot hallottak.
gonna find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek